23 óra.
Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Csütörtöki adásunk témái.
Ferenc pápa csütörtökön a művészekért imádkozott. Szépség nélkül nem érthetjük meg az evangéliumot.
Római szentmise Mindszenty bíboros halála 45. évfordulóján. Bízzunk a boldog alvatásában.
A lengyel püspöki kar elnöke köszönetet mond papjai buzgóságáért a járvány idején.
Dicsőítőjének címmel Martos Balázs atya emlékedése Húsvét 5. vasárnapjára.
Ferenc pápa csütörtökön a művészekért imádkozott. Szépség nélkül nem érthetjük meg az evangéliumot. A Szent Márta házban bemutatott reggeli szentmisén a pápa ismét a művészekért imádkozott, Isten áldását kérve rájuk. Homiliájában emlékeztetett. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Isten által ingyenesen kiválasztott nép vagyunk. Ennek tudata nélkül a legveszélyesebb elhajlásba esünk, dogmatizmusba, moralizmusba, elitmozgalmakba. Húsvét 4. csütörtökén Ferenc pápa a szentmise elején a művészekhez fordult gondolatban.
Ieri ho ricevuto una lettera di un gruppo di artisti ringraziando per la preghiera che noi abbiamo fatto per loro.
Tegnap levelet kaptam művészek egy csoportjától. Megköszönték, hogy imádkoztam értük. Azt szeretném kérni az Úrtól, hogy áldja meg őket, mert a művészek megértetik velünk, mi a szépség. Szépség nélkül pedig nem érthetjük meg az evangéliumot. Imádkozzunk újra a művészekért. Homiliájában a pápa az apostolok cselekedeteiből vett mai szakaszhoz fűzte elmélkedését, melyben Pál a pizídiai Antiochiába érkezvén a zsinagógában elbeszéli Izrael népének történetét, és hirdeti, hogy Jézus a várt üdvözítő. Amikor Pál az új tanítást magyarázza, hogy Jézust hirdesse, az üdv történetről beszél. Ki volt Jézus mögött? Egy történet. A kegyelem története, a kiválasztottság, az ígéret története.
Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri.
Az Úr kiválasztotta Ábrahámot, és népével együtt zarándokolt. Ezért, amikor Páltól azt kérik, hogy magyarázza el a Jézus Krisztusba vetett hit okát, ő nem Jézus Krisztustól indul el, hanem a történelemből. A kereszténység egy tanítás, de nem pusztán az. Nem csak azok a dolgok vannak, amiket hiszünk, hanem egy történelem, ami ehhez a tanításhoz vezet, mely Isten ígérete, Isten szövetsége, az Isten általi kiválasztottság. A kereszténység nem csupán etika, bár vannak erkölcsi elvei, de kizárólag az etikai szemlélet még nem tesz keresztényé, jelentette ki a pápa. Itt többről van szó. A kereszténység nem egy elitcsoport, ami az igazságért kiválasztott emberekből áll. Ez az elitista értelmezés nyert teret az egyházban, amikor így beszélnek. Én az az intézmény vagyok, én ehhez a mozgalomhoz tartozom, amelyik jobb a tiédnél. Ez elitista értelmezés. A kereszténység viszont nem erről szól, figyelmeztetett a pápa. A kereszténység egy néphez való tartozás, amelyiket Isten ellenszolgáltatás nélkül választott ki. Ha nincs meg bennünk a néphez való tartozás tudata, akkor ideologizáló keresztények leszünk, egy aprócska tanítással, ami megállapításokat tartalmaz az igazságról, egy etikával, egy erkölccsel. Ha úgy érezzük, hogy az elit csoporthoz tartozunk, akiket Isten választott ki, akkor a többiek a pokolra jutnak, vagy ha meg is menekülnek, az Isten irgalmából van, de mindenképpen selejtesek. Ferenc pápa hangsúlyozta, Ha nem tudatosul bennünk, hogy egy néphez tartozunk, akkor nem vagyunk valódi keresztények. Ezért tehát Pál Jézust úgy magyarázza el, hogy a néphez való tartozással kezdi. Sokszor beleesünk ebbe a részrehajlásba, legyen az dogmatikus, erkölcsi vagy elitista. Az elitista hozzáállás sokat árt nekünk, mert elveszítjük annak tudatát, hogy Isten szent, hűséges népéhez tartozunk, amelyet Ábrahámban kiválasztott, és Jézus megígért, és amelyet reménnyel vezetett előre.
Appartenenza a un popolo, avere memoria del popolo di Dio.
Legyen meg a néptudatunk. Át kell adni üdvösségünk történetét, a nép emlékezetét. Isten népének történetében egészen Jézus Krisztusig menően nagyon sok szent, bűnös, átlagos, jó ember volt, a maga erényeivel és bűneivel mindenki. A híres tömeg, amelyik követte Jézust, és volt szimata rá, hogy a néphez tartozónak érezze magát. Egy magát kereszténynek nevező ember enélkül a szimat nélkül nem igazi keresztény, mert a nép nélkül is megigazulva érzi magát. A keresztények mindenkori legveszélyesebb elhajlása a pápa szerint kétségkívül az, ha elveszíti a néphez való tartozás emlékezetét. Amikor ez hiányzik, akkor jön a dogmatizmus, a moralizmus, az etikázás, az elitista mozgalmak. Hiányzik a nép. Egy bűnös nép, hiszen mind azok vagyunk, de amelyik általában véve nem hibázik, amelyiknek megvan a szimata ahhoz, hogy választott népnek érezze magát. Egy ígéret után zarándokol, és egy olyan szövetséget kötött, amit talán nem tölt be, de ismer.
Római Szentmise Mindszenty bíboros halála 45. évfordulóján. Bízzunk a boldog avatásában. Május 6-án szerdán Mindszenty József bíboros herceg prímás halála 45. évfordulóján a Római Szent Istvánház Magyar Szentek kápolnájában este 6 órakor Németh László prelátus, olaszországi magyar főlelkész hálaadó szentmisét mutatott be. Homíliájában arra buzdította jelenlévőket és az online mise otthoni részvevőit, hogy bátran merjünk álmodni, és kérjük Mindszenty bíboros boldog avatásának mielőbbi egyházi elismerését.
A világjárvány kitörése óta első alkalommal tartottak mintegy 20 fő részvételével orgonás és népes szentmisét a Római Szent István Zarándokház kápolnájában. A szentszéki magyar nagykövetséget Habsburg-Lotaringiai Eduard és érszegi Márk Aurél első beosztott képviselte, míg Kovács Ádám olaszországi magyar nagykövet online követte a szentmisét. A római pápai magyar intézet rektora Németh Róbert atya és a tanuló atyák is részt vettek a jubileumi találkozón.
A házigazda Németh László atya a homíliájában összehasonlította a helyi kápolnát a római Kerek Szent István templommal, Mindszenty bíboros egykori címtemplomával. Amikor 1946-ban az esztergomi érseket 12. Pius pápa bíborossá kinevezte, Mindszenty bíboros, a magyar jelenlétben és emlékekben gazdag Santo Stefano Rotondo ősi bazilikát választotta címtemplomául. Bíborosként háromszor járt benne, de az éppen folyó átalakítási munkálatok miatt soha nem tudott ott misézni. Viszont a bazilika restaurálása után, 1992-től kezdődően, minden évben szentmisét tartanak a bíboros úr emlékére, halála május 6-i évfordulója napján, a két római magyar nagykövetség szervezésében.
Idén a világjárvány miatt a Szent István Zarándokház kápolnája adott otthont a megemlékezésnek, ami egyúttal kifejezi a két templom kapcsolatát. Mindszenty bíboros álma volt a római magyar zarándokház felépítése, amelynek kápolnájában az oltárkép a magyar szenteket ábrázolja. Éppen ez volt Mindszenty bíboros jelmondata, Pannonia Sacra, vagyis Szent Magyarország. Ezen párhuzam jegyében buzdított Németh László atya arra, hogy merjünk mi is álmodni, elsőként arról, hogy minél hamarabb megünnepelhessük Mindszenty bíboros boldoggá avatását. Mi hisszük és tudjuk, hogy ő már eljutott a címtemploma által olyan szépen jelképezett mennyei Jeruzsálembe, de várjuk ennek egyházi megerősítését, hogy majd az ő hősies példája bátorítsa az egyház fiait a tanúságtétel útján. Ugyanakkor tovább álmodunk és várjuk azt is, hogy minél hamarabb legyen vége ennek a világjárványnak, hogy visszatérhessünk a normális élethez, zárta szentbeszédét Németh László atya a római Szent István Zarándokház kápolnájában tartott mincenti emlékmisén.
A lengyel püspöki kar elnöke köszönetet mond a papjainak buzgóságáért a járvány idején. A lengyel püspöki konferencia honlapján tették közé Stanislas Gandenszky érsek levelét, amelyben köszönetének ad hangot minden papjának a jelenlegi vírusjárvány idején küldetésében tanúsított buzgóságukért. Kedves testvéreim! Szeretnék köszönetet mondani bátor viselkedésetekért, buzgóságotokért és lelkipásztori találékonyságotokért a járvány idején. Elődeinkhez is kifejezetten is Isten szolgája Stefan Wyszyński bíboroshoz hűen híveitekkel maradtatok, fogalmaz a lengyel püspöki konferencia elnöke levelében. A poznányi metropolita jópásztor vasárnapja alkalmából üzenetben fordul az érsekség papjaihoz. Az egyház és a társadalom Lengyelországban és az egész világon nehéz pillanatokat él meg, amelyek során a pásztorok és a hívek szokatlan kihívásokkal néznek szembe. Ezért úgy döntöttem, hogy levélben fordulok hozzátok, kedves testvéreim, a hála szavaival nagylelkű szolgálatotokért.
A lengyel püspöki konferencia elnöke a járvány okozta válságból fakadó kihívásokkal és a papokra háruló kihívásokkal is foglalkozik. Hosszú ideje nem kellett szembenéznünk olyan helyzetekkel, amelyek az egész lengyel társadalmat fenyegették. Sem pestis, sem háború, sem tűz vagy éhínség nem sújtott bennünket sok éve. A növekvő biztonságérzettel pedig a templomokban mondott könyörgések jelentősége is eltűnt, írja Gandenszky érsek.
A jelenleg megélt korlátozások alkalmat jelenthetnek a megtérése és a fejlődése, mert a hit bizalomhoz vezet, amely reményé és alázattá válik, és szolidaritást és testvériséget igényel. Legyen nyitott a szívünk paptársaink felé, legyen időnk rájuk, lássuk meg aggodalmaikat és szenvedéseiket. Tegyünk apró gesztusokat, mint például egy telefonhívás, elsősorban idős paptársaink irányába. Legyünk megbocsátóbbak paptársaink feszültségeivel és nehézségeivel szemben a közösségi életben, kéri a lengyel érsek.
A poznányi metropolita végül arra buzdít, hogy a plébániai kapcsolat a hívekkel ne korlátozódjon a közösségi média adta lehetőségekre. A járvány okozta válság kapcsán az érsek óvatosságra int pénzügyi téren. Javasolja a Caritas tevékenységének fellendítését és a munkájukat elvesztett szegény családok támogatását, továbbá az evangéliumi szegénység erényének gyakorlását.
Most dicsőítő ének címmel hallgassák meg Martos Barázs atya emlékedését Húsvét 5. vasárnapjára.
Húsvét 5. vasárnapján a 33. Zsoltárt imádkozzuk az első és második olvasmány között. Hosszabb dicsőítő énekről van szó, amely a teremtő és gondviselő Isten jóságát hirdeti, hol a közösséget, hol magát Isten szólongatva. A válaszos ének csupán néhány verset emel ki a költeményből, most ezekre fogunk jobban figyelni. Az első két vers a Zsoltár kezdete. Örvendjetek igazak az Úrban, a szentekhez dicséret illik. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 fúrú hárfán zengjetek neki. Gyakori jelenség, hogy a zsoltáros meghívja a közösséget az Úr dicséretére. Kell valaki, aki a többieket meghívja, megmozdítja, aki a lelkesedésével, bátorságával összekovácsolja őket. Mi emberek gyakran várunk a bátorító szóra, a meghívásra, arra, hogy valaki elkezdje, aztán már könnyebb folytatni. Kéretjük magunkat, mint hangszer tanuló kisgyerek, hogy mutassa meg, ami gyakorolt. Itt citera meg hárfa kerül a kézbe, a korabeli templom eszközei, hogy a szívünk valahány húrját megpengessék, hogy a belsőnket felrázzák. A zsoltárok minden panaszuk és emberi mélységük után, vagy éppen ezeken át, az Úr dicsőítéséhez tartanak. A dicsőítés felemel, vagy megfordítva, nekünk magunknak kissé fel kell emelnünk a szívünket, le kell rázni sokféle megszokást és sötétséget, ha szeretnénk Istenhez emelkedni. Az első két vers tehát összegyűjt és felemel. Gyertek, dicsőítsük az Urat! A dicsőítés megsejt valamit abból, hogy milyen maga Isten. Nem csak hálát ad neki valamiért, amit adott, megtett vagy elhárított, hanem belenéz a szemébe, ha ez egyáltalán lehetséges. Felnéz rá, a ragyogására, a jóságára, elmerül benne. Erről szól a következő vers. Sziklaszilárd az Úr igéje, minden tettét hűség vezeti. Isten hűséges, azért hűséges hozzánk, mert önmagához is az. Ha hűtlenek leszünk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg, mondja Pál apostol. Istenben tükröződik, ami a világban jó, vagy inkább a világ jósága tükröz valamit Isten mélységéből. Ezért az igaz lelkűséget és a törvényt szereti, és telve van a föld az Úr irgalmával. A Zsoltár következő versei a teremtés tágasságáról, az élet csodájáról beszélnek, amelyet választott népe, illetve a benne bizakodó szegények és kicsinyek különösen is megtapasztalnak. Ez lesz a harmadik kiválasztott részlet témája. Az Istenfélőkre ügyel az Úr szeme, akik bíznak az ő irgalmában, megmenti lelküket a haláltól, és táplálja őket éhínség idején, mondja a Zsoltár. Érdekes, hogy a Zsoltárban már korábban is előfordult ez a téma, Isten gondoskodása, vigyázó szeme, amelyel népe fölött őrködik. Isten tekintete irgalmas, figyelmes, szeretetteljes. A szenteket olykor könnyes szemű, megérintett emberekként ábrázolták, nem a kutató, vizsgáztató, furkáló, szurkáló, éles látás, hanem az irgalom és együttérzés jellemezte őket. Az előző tulajdonságok közül visszatér az irgalom, mint ami táplál és életre kelt. Ahogy látjuk, sokfelé ágaznak a Zsoltár fohászai. Közös elemük az a sajátos egység, amely miatt éppen a mai szentírási szakaszokra felelgetünk velük, talán az egyház, a közösség tapasztalata Isten színe előtt. Az egyház megelőz és felülmúl minket, mégis szükséges, hogy itt és most valaki egybehívja a közösséget, beindítsa a dicsőítés kórusát. Ha mindjárt képtelen is, hogy egyedül felépítse Isten országát, az egyház kovásza, kezdete, hirdetője, szikrája annak az Isten jóságára épülő nagyobb egységnek, amelyben minden ember a maga módján tud bekapcsolódni. Az olvasmányban diakónusokat választ az apostoli közösség. Legyen, aki a szegényekkel törődik, legyen, aki az Úr irgalmát osztogatja. A Szentleckében Péter buzdít. Választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok. A dicsőítés közössége az Isten sziklaszilárd igéjére épülő ház. Ez a különleges közösség, amelynek első tapasztalata Jézussal való egység, szavának ereje, meghívásának, irgalmának emléke.
Dicsőítéjének címmel Martőr parancsnoka emlékedését hallották Húsvét 5. vasárnapjára.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönjük, és búcsúznak a mai szerkesztők
Somogyi Viktória
és Vértes Hajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.